előadásban belőle hátra, amiket Keserő Katalin, Szigetvári Andrea, Szegedi Maszlák Zoltán és Harmat Artemis fognak tartani. És most pedig megkérem, hogy Csabát folytassa meg az előadást.
Köszönöm szépen a meghívást. Én előre bocsájtom, hogy nem vagyok se művész, se szakembere a művészettudományoknak, művészettörténetnek és így tovább. Tehát a pszichológus meg a kognitív tudós viszonylag naív szempontjából próbálok egy picit beszélni arról, hogy nekünk a mi saját szakmainkban milyen érdekességet hoz egyáltalán az ornamentika problémája. Egy picit először azt szeretném éreztetni, hogy maga az ornamentika az utóbbi 15-20 évben a kognitív kutatók, majd látni fogjátok példákon, agykutatók is, de kísérleti pszichológusok, aztán a művészet és az észlelés tapasztalati meghatározottságával foglalkozó kísérleti pszichológusok számára az ornamentika valahol abból a szempontból vált érdekessé, hogy elkezdtünk azon gondolkozni, hogy lehet, hogy az emberi látórendszer, ami nagyon bonyolult látórendszer, több szempontból szoktunk benne több rétűséget elképzelni, mert gondoljunk olyan régi több rétűségekre, mint a fotopikus meg a szkotopikus látás, szóval hogy a fényelő viszonyok és a hullámhosszok leképezésétől kezdve, olyan kettősségekig, hogy a látás egy része a cselekvés szerveződésével van elfoglalva, azzal, hogyha én a pohár után nyúlok, akkor mindenféle tudatos erőfeszítés nélkül már máshogy állítom be a kezem, akkor is, hogyha perifériás látásomban van a pohár, mint hogyha a ceruza után nyúlok, és így tovább. És egy másik része a látásnak az elsősorban magával, a reprezentációval, az élménnyel kapcsolódik. Most ezekhez a kettőségekhez kapcsolódva, de velük nem azonosítva, merül fel úgy is, hogy az ornamentika a pszichológus számára, meg a kognitív kutató számára abból a szempontból érdekes, hogy az ornamentika, mint tárgyalakítás, meg mint művészet, ha akarjuk, az elsősorban azzal kapcsolatos, hogy milyen módon tudjuk ritmicizálni, ismétlődővé tenni, szimmetrikus, meg aszimmetrikus viszonyokba helyezni a látvány eleve meglévő eredeti, elsődleges, jelentéstelen összetevőit. Ehhez képest a tipikus ábrázolóművészet az mindig a jelentéssel és a reprezentációs viszonyokkal foglalkozik. Az ornamentika, mondaná ez a felfogás, a látványnak olyan oldalait ragadja meg, amelyek abban, hogy mondjam, az élmény felépítésében időlegesen is elsődlegesek, összetevőek. Tehát az, amit a festészeti modernizmus, meg a maguk általánál sokkal jobban ismert művészeti modernizmus, mint dekompozíciót ismer fel a 20. század elején, az mondja ez a kognitív vagy pszichológiai felfogás, az valójában az ornamentikában, mint egy sajátos kísérletezés, jóval korábban megjelenik. Azt nézem, hogy hol vannak, ja, itt vannak a rajzok. Ugye hagyományosan a mai világban úgy szoktunk beszélni a kétféle látórendszerről, hogy ez itt a tarkóleben, ez a 17-18-as, ez az, amit még annak idején gimnáziumban úgy tanultunk, hogy a tarkóleben a látás legfontosabb része, stb. Ma ezt kiegészítjük, és úgy gondoljuk, hogy az embernél az agykéreg egy jó része a látvány részekre bontásával és a részek utána újra összerakásával foglalkozunk. Arról szoktunk beszélni, hogy innen a tarkolemennyből leindulva van egy cselekvés irányú, ezt szoktuk dorzálisnak nevezni, mert állatoknál ez a háb felé, ez eső rész, és van egy elsősorban a reprezentációra és az észlelésre vonatkozó a halántikadekhez kapcsolódó rész. Nem akarok itten agyászati részletekre menni, nem ez az érdekes, mert ez az a kettősség, amire már előbb utaltam, hogy cselekvés és reprezentáció kettősége. Most ehhez képest reprezentáció és ornamentika kettősége úgy jelenik meg, hogy ez a ide másolt ilyen piros krikszkraksz, Ez azt jelenti, azt szeretné képviselni, hogy az ornamentika az elsősorban azt a szintjét ragadja meg a vizuális működésnek, ami valahol itt az, azon a területen jelenik meg az agyhéregben, ahol a látványok még mint élek, felületek és bizonyos felületek összekapcsolódási szögei jelennek meg, de még nem mint tárgyak, itt már tárgyakban. Szóval az ornamentika tehát a kognitív kutató számára azért érdekes, mert meg azért speciális, mert itt egy olyan kettőség figyelhető meg, ami az akció és percepció kettőséget mint egy kiegészíti, mint összetevő és valódi teljes reprezentatív élmény kettősége. Először néhány példát fogok mutatni, hogy a mai kognitív kutatók magát ezt az ihletést, amit itt előbb mutogattam, hogy a festészet, meg egyáltalán a vizuális művészetek. Kerülöm állandóan azért hevegek, mert nem azt akarom mondani, hogy a vizuális ábrázoló művészetek, mert a poén az, hogy ezek nem mindig ábrázolnak. Tehát mindenesetre a vizuális tevékenységek, meg vizuális művészetek, ugye egy része attól innovatív, meg attól érdekes, hogy ezeknek a teljes látvány kialakulásában elsődleges lépéseknek a megragadására törekszik. Ugye Zeki azt mondja majd, gunyolodni is szoktunk, ő egy nagyon kiváló angol idegtudós, amit először gunyolodtak rajta, azután ő ezt őszintén vállalta. A gunyolodás az volt, hogy Zeki már megint mondriánozik. Ezek után ő olyan cikket, címeket ad a saját cikkeinek, hogy mondriáni volt the break. És így tovább. Tehát ez egy vállalati dolog lesz nála, ami eredetileg egy gúny volt. Zeki modern dekompozíciós festményeket kezdett el használni, annak feltárására megint nem fogunk belemenni az agyi részletekbe, hogy a különböző, mondjuk tényleg eredetileg Mondrian képeket használ, különböző Mondrian képek, különböző Vasarely képek, és így tovább, milyen idegrendszeri területen váltanak ki jellegzetes izgalmat. Ennek az egész törekvésnek egy olyan sajátos hangsúlyt ad, hogy valójában a modern művészet, a 20. század elejé dekompozíciós modernizáció, az valójában sok évvel vagy évtizeddel megelőzi a neurobiológiát. A neurobiológia az 1950-es és 1960-as években veszi észre, hogy az emberi agyféregben sajátos, bizonyos vonalak, irányaira érzékeny sejtek vannak, és ennek megfelelően alakul ki a látásnak, nem a művészetnek, a látásnak egy olyan kompozíciója, ami szerint mi eredetileg valahol az agykérekbe vonalakat hozunk össze, és a vonalakról felületeket, és így tovább. Azt mondja Zeki, ő büszkén vállalja, hogy itt a művészet tulajdonképpen évtizedekkel megelőzi a tudományt, a művészet sokkal előbb veszi észre, hogy a látvány dekomponálható ezekbe a dolgokba, és én már mint Zeki, most megmutatom, hogy azok a dekompozíciók, amit a művészek csináltak, azok megfelelően összhangba hozhatók azzal a dekompozícióval, amit az idegrendszer csinál. Ez egy érdekes, izgalmas kirándulás. Ha a művészet történet szempontjából nézzük egyébként ezt a típusú attitűdöt, amit Zeki képvisel, azt lehetne mondani, hogy a mi kognitív szempontunkból három különböző tábor van, arra nézve, hogy emberileg mit is jelent a művészet. Az egyik tábor szerint a művészetnek semmi különlegessége nincs, ezt nem kis emberek mondják, Steven Pinker például, a mai kognitív kutatás egyik leghíresebb alakja, a művészetnek semmi különlegessége nincs, a művészet egyedül abból az szempontból érdekes, hogy az ember motivációs rendszereit hogyan mozgatja meg. Ezért egyébként Pinker kifejezetten utálja a modern művészetet. Ez azért érdekes, mert egyébként egy nagyon avantgard, liberális gondolkodó, de abszolút, tehát elméleti, hosszú, 50 oldalas cikkeket ír arról, hogy az egész művészet, ebben beleértve a modern szépirodalmat is, minden, ami 1900 óta született, egy zsákutcai Van egy ilyen tábor, van egy másik tábor, ez Stephen Miller tábora, aki szerint a művészet valójában kognitív szempontból arra jó, hogy imponáljunk a nőknek. Erre vannak példák, ugye gondoljuk, hogy Picasso-ra és tovább. Lehet azt mondani, hogy ez egy nagyon macsó attitűd, de fel lehet oldani nem macsó módon is. Ennek következtében mondja például Miller is, hogy a férfiak művészete arra van, hogy imponálják a művek, nőknek, ezért van az, hogy a nők sokkal egyenletesebben alkotnak, női írók és női festők, ha felrajzoljuk az életpályájukat, sokkal tovább festenek. Azért, mert ők nem azért festenek, hogy a fiúknak imponáljanak, hanem azért, mert szeretnek festeni, mert valamit nem akarnak ragadni. Jó, ez a másik tábor, de van egy harmadik tábor. A harmadik tábor klasszikus képviselője a 60-as években egy magyar származású nyelvész és hát magát ő zooszemiotikusnak nevezi, Sebők Tamás volt. Sebők szerint, és Zeki ugyanebben a táborba tartozik, a művészet kognitív, nem társadalmi, meg nem egy kognitív szempontból elsősorban azzal kapcsolatos, hogy az ember állandóan próbálkozik. A művészet ugyanúgy kísérletezés, mint a természettudomány, és például Zeki azt mondja, ha ezt visszafordítjuk a festészetre, akkor a modern festészet dekompozíciós mozgalmai azok kísérletezések azzal, hogy a teljes vizuális folyamat alacsonyabb szintjei is hozzáférhetők-e a festő számára, hozzáférhetők, mondja. Ugye mások is képviselik ezt, Jean-Pierre Changeux, azért mutatom őt egyébként, mert ő nem csak nagyon neves, a Pasteur Intézet egyik vezetője volt, nagyon neves francia neurobiológus, hanem művészetkritikus és műgyűjtő is, hatalmas műgyűjteménye van, klasszikus festményekről, tehát egy nagyon elismert műgyűjtőről és műértőről van szó, aki valójában azt mondja, hogy a művészet, ez ugyanez a játékos probléma, szerint a művészet azért fontos a neurobiológus meg a pszichológus számára, mert a művészet az tulajdonképpen a legjobb kísérlet arra, hogy az idegrendszer által létrehozott reprezentációkat mi még egyszer mindenki számára másodlagosan reprezentáljuk. Viccként idehozom, hogy eközben néha a dolog, az által tanulmányozott dolog révén a tudósok művészekké is válnak. Ez Ramon Cajal, az agykéret szerkezetének első leírója, ez Szentelmete János. Szentelmete is kézzel, ő rajzolta. Abban az időben még rajzolni kellett tudni. Ha megnézitek, gyönyörű példák vannak mondjuk Darwin, vagy különösen Freudnak, Sigmund Freudnak a korai munkáit, amikor az Adrián található csigák szerkezetével foglalkozott, így ilyen nyári szakmai gyakorlatként, akkor kiderül, hogy abban az időben még a természettudósok számára, amikor még nem voltak ilyen nagyon trükkös fotográfikus rendszerek, amikkel mi élősködünk, nagyon jól kellett tudni rajzolnia. Nem lehetett valaki szövegtanász, mint Ramon Cajal, szentelmetei, anélkül, hogy ne tudta volna ő maga lerajzolni, amit szerinte lát. Jó. Sok megoldás született már. Vissza fogok térni az ornamentikára, ne féljetek. Sok megoldás született a modern pszichológiában, részben a 20. század elejé dekompozíciós művészeti irányzatok hatására, amely megpróbálta a művészetben látható arány, harmónia és forma alakító tényezőket értelmezni a kísérleti pszichológia szempontjából. Ennek a legerőteljesebb irányzata, de kétszer fogok az előadásban visszatérni, az alapélektag volt Arkheim, a Németországban azután Amerikában híressé vált gestalt interpretátor, abban az értelemben interpretátor, hogy megpróbálta az alapélektag formaszerveződési elveit ráértelmezni a modern művészetre, listákat. Nem fogom végigvenni ezeket a listákat, mert érdekesebb új listákat fogunk látni, de ezek ugye mind a formából, a forma
időbeli kibontakozásából, téli viszonyokból, egyensúlyokból, ilyesmiből indulnak ki.
Látjuk jól, hogy elég eklektikus lista ez arány ellen, a saját korában is sokszoros vád volt, maguk az alapelektronzsok azt mondták, hogy ez egy ilyen konyhai lista, majd látni fogjuk, hogy vannak ma kevésbé konyhai listák.
Ugyanakkor arány saját kora,
most ez, ez 1920-as, 1940-es évekről beszélek, az alaklátás formai szervező elveinek felismerésével egy nagyon fontos problémát előtérbe helyezett. Ez a probléma a kétértelműség is. A kétértelműségek keresztül majd visszaérünk az ornamentika problémájához.
Ugye nagyon sokféle egyszerűtől egészen kifinomult, bonyolult dolgokig
haladva látjuk azt, hogy milyen előtér-háttér tagolódási kettőségek a sík és tér közötti állandó dinamikus átmenet kettőségeiből származnak a látvány értelmezés kétértelműségei.
Ez az alapelektronosok számára, ez az ábra egyébként a legeredetibb ábra, Köhler 1926-os könyvéből származik a híres Kacsa Gyulára, azért már kívességben ezt az ábrát vette azután át, hol átrajzolva, leegyszerűsítve, hol csak verbálisan beszélve róla, Wittgenstein. Wittgenstein könyvében állandóan erről az egy ábráról van szó, a Kacsa Gyul ábráról. Az alakelektronosok számára ez azért volt érdekes, mert ők nem azt hangsúlyozták pusztán, hogy jé, milyen érdekes, hogy ezt facsának és húlnak, hogy ezt anyósnak és mennynek egyaránt lehet, ugye mindenki látja ott az anyós. Szóval, hogy ilyennek és olyannak is, ugye ha anyósnak nézed, akkor itt van az orra, hogyha mennynek nézed, akkor itt van az ára.
Na most, az alakelektronosok számára nem a kettősség az érdekes önmagában, hanem az, hogy egy adott pillanatban nem tudom csak egyféleképpen látni.
Wittgenstein, és nem csak Wittgenstein, hanem a festők számára is maga az ingadozás az érdekes, az, hogy kétféleképpen lehet. Az alakelektronosok számára pedig az, hogy nincs mese. Egyszer el kell dönteni, hogy vagy figura, vagy háttér ez a fehér, és hogyha ez a figura, akkor abban adott kicsi időben csak serlegnek tudom látni.
A kétértelmű ábrák azért voltak érdekesek, és azért kapcsolják izgalmasan össze a művészet kognitív értelmezését
majd az ornamentikával is, mert kétféle elmélet jött létre
magának az ingadozásnak, meg az értelmezés kényszerűségének a magyarázatára.
Az egyik, a felülről lefelé típusú elméletek, azok mindig úgy képzelik el,
hogy nekünk hipotéziseink vannak,
és kétértelmű ábra két hipotézis enged meg, és ezeket változtatva mérlegeljük. Tehát a gondolkodás befolyásolja a percepciót.
Az befolyásolja, hogy nekem már, bocsánat, előzőleg nem sikerül visszamenni. Igen.
Tehát nekem már előzőleg vannak templátjaim, például a kacsáról, meg a nyúlról.
Tehát egy felülről lefelé szerveződés. A másik megoldás, vagy a másik koncepció viszont egy
alulról lefelé szerveződés képzel, vagy alulról felfelé szerveződés képzel el. Maga Köhler, az alapelektronos mozgalom vezér alakja is ezt képzelte el.
Köhler úgy gondolta, hogy a kétértelmű ábrák azok valójában arról szólnak, hogy magának az agykéregnek, ő akkor azt nem értette, hogyan furcsa ilyen elektrodinamikai analógiákat használt, ezért sokan ki is nevették, de a követői is így gondolják, csak már nem elektrodinamika, hanem húzalozási módon,
hogy maguk az agykiegémezők többféle kapcsolatrendszerbe illeszkednek, és ennek megfelelően jönnek létre a kétértelműségek. Köhlerről egyébként hagyom egy
különleges dolgot, ettől az előadástól teljesen független. Ő egy nagyon különös ember volt, annak idején a berlini alapkönyvtani mozgalom az javarészt a német birodalom perifériáról járól, különböző perifériákról, Lengyelországból, innen-onnan, onnan származó, a berlini egyetemen dolgozó zsidók voltak. Egy kivétellel Köhler egy igazi balti német arisztokrata, igazi porosz arisztokrata volt, aki Kelet-Poroszországtól kissé keletre, már az orosz birodalomban egy igazi nagyföldes úr. Ez azért érdekes, mert természetesen Hitler hatalom átvétel után mindenki, az egész berlini alapkönyvtani iskola elmenekült, kivéve Köhler. Köhler volt az egyetlen ember, aki ott maradt a berlini egyetemen, és ő volt az egyetlen ember az egész német egyetemi történelemben, aki megmerte azt tenni, mint egy igazi katonatiszti család sarja, hogy kizavarta az óráiból a SS és Hitler ügyent egyenlám a berlíniakokat. Kizavarta az egyetemi óráiból, mert Hitler hatalomátvétele után. Úgyhogy végül is az mentette meg Köhlert, hogy az amerikai követség szólt neki, hogy az egyik órán merényet lesz ellen, és fel fogják foglalkozni. És akkor látott Németországot. Szóval Köhler egy igazi, hogy is mondjam, van egy híres könyv róla, egyetlen ember a nácikkal szemben, ő volt a modern német egyetemi rendszerben az a minta típusú ember, aki azt képviselte, hogy a klasszikus konzervatív értékek azok nem ezek az értékek. A kétértelműség természetesen számos szempontból és számos módon jelent meg az ábrázoló típusú művészetben is. Nem akarok ezen végig menni részletesen, hiszen nálam sokkal jobban ismeritek. A példát csak azért akarom mondani, hogy ezek abban az időben születnek, amikor a úgynevezett tudományos pszichológiában is olyan előtérben áll a kétértelműség elemzése. Maguk a művészek kezdenek játszani az ábrázoló világban a kétértelműséggel. Ugye Zeki, az előbb nem megjelent, Zeki sokat elemzik Dalinak az ilyen kétértelmű képeit. Azt mondja, hogy igazából azért érdekesek Dali számára ezek, mert nem kizárólagos ellenmondások, hanem elkerülhetetlen következményei a vizuális szerveződésnek, olyan következményei, amit az előbb említett kettőségnek megfelelően mi ma, hogy ezek itt, valójában az agy felépítéséből vezetünk le, mint egy alulról felfelé építkezve. A kétértelműség az nem kitaláció, és ez nagyon fontos ebben a típusú megközelítésben, amit Zeki is képvisel, hogy nem a festő találja ki a vászon, hanem a festő azokkal a lehetőségekkel játszik, amiket egyébként az agyműködés, az észlelés működése számunkra lehetővé tesz. Még egy Dali képet mutatok, csak azért ígértem, hogy lesznek képek is. Most térünk vissza az ornamentikához. Nicholas Wade egy kiváló észleléskutató, mondjuk így, hogy művészetteoretikus és evolúciós pszichológus részletesen vizsgálta azután azt, hogy maga ez a kétértelműség, amit láttunk most a nagy művészetben, Dali és így tovább. A kétértelműség nagyon régóta megjelenik. Nagyon régóta megjelenik mindabban, amit ma nem ábrázoló művészet megbocsátott, hanem ornamentikának tartunk. Van egy, aki Grazba jár, az menjen el a Nekes gyűjteményt megnézni, Werner Nekes évtizedeken keresztül gyűjtött kétféle dolgot, az egyik a különböző ornamentikai tárgyak, javarész szőnyegek, meg fa edények és így tovább, és ezen kívül Nekesnek van a legszebb gyűjteménye, István, az téged nagyon érdekelne, a fotográfia előtti képmozgatás világáról, az ilyen különböző tekerőkről, de olyanok működők, mind működők, és valahogy a Gráznak adományozta, és Grázban most lett ebből egy múzeum, egy nagyon szép múzeum egyébként, de most nem a mozgóképek az érdekesek nekünk, végig Nekes gyűjteményéből kiindulva mutogatja meg Ugye az ornamentika világának egyik játékeleme, ugye azt mondtam, hogy van egy olyan attitűd a művészethez, hogy a művészet a lehetségessel való játék, az egyik játékeleme az ornamentikának a kétértelműség.
Ugye a kétértelműség megjelenik úgy is, ez szintén vég tanulmányból származik, ahol ornamentika és reprezentáció kettősségben jelenik meg. Nagyon sokat elemez római mozaikokat ebből a szempontból, hogy hogyan és milyen izgalmas volt, ahol az ismétlődés, a szimmetria, stb. Stb. Az unalomig azonos mintázat körülményei és a reprezentációs körülmény együtt jelenik meg. Az izgalmát ezeknek a mozaikoknak valójában ez a kettősség adja, hogyha úgy képzeljük el, hogy a vizuális típusú művészeti kísérletezés egy része a látvány alsó szintjeivel foglalkozik, ez az ornamentika, egy része pedig a végső szintjeivel, a reprezentációval, akkor ezeknek a mozaikoknak az érdekessége, a különleges játéka az, hogy mi ezt a kettőt egyszerre próbáljuk megcsinálni. Nekes gyűjteményéből azután számos olyan példát is kiemel Nicolas Véd, ahol azt mutatja meg, hogy az ornamentika hogyan próbálja meg az ismétlődőn belül, a pici változtatásokon keresztül az új vizuális hatásoknak az eredményét, és nem a középső, nem a reprezentatív oldalat. Nézzük, hanem ezeket, ugye, hogy az egész pici elváltoztatásai ezeknek a, mit is ezek, árnyékolt kockák, vagy egymásban tett rókuszok, ugye már egyenként ezek is önmagukban kétértelműek, hogy sikba látunk őket a térbe, és ezeknek az egészen pici variációival hogyan hoz létre az ornamentika sajátos térbeli hatásokat? Hogyan jelentek meg a mozaik ornamentikában azok a kétértelműségek, amik később 1810 táján, akkor számít a megkerkozta leírása, ugye jóval később, 2000 évvel később fedezte el a tudomány, mint problémát, hogy hogyan lehet egy-egy ilyen vigyó, az valójában kiít kockának az oldala, és ezek hogyan, ez a megkerkozta lényege, ezek hogyan eredményeznek a látványban állandó fluktuációt. Ez a típusú ornamentika, mondja Véd, egyszerűen a fluktuáció állandó generálásával, azzal, hogy ha egyenként nézem, akkor az egész egy csupa ismétlődő azonosság, de eközben egy állandó ingadozást és állandó kettőségeket teremt meg, adja meg azt, hogy az élményem az egy perceptuális dinamika, egy részvétel. Tehát az ornamentika a generált, a létrehozott és a nézőben elkerülhetetlenül előálló kétértelműségekkel dolgozik. Hát aztán ezek megjelennek a lehetetlen ábrákban is, ugye nagyon jól tudjuk. Emlegettem már az alaptörvénytanos szemléletet, hogy annak milyen nagy szerepe volt a kétértelműségek révén a dekompozíció, a korai 20. század elejé dekompozíció értelmezésében. Kicsit visszatérnék rá. Érdekes módon a mai jóval későbbi filológia kimutatta, hogy ennek a kölcsönhatásnak nem csak egy olyan jellege volt, hogy a tudósok elkezdtek ábrándozni azon, hogy ezek a dekomponáló modern festők mit is akarnak, mit akarnak megragadni, hanem közvetlen a Bauhaus mozgalomban közvetlen kölcsönhatások is voltak. Reckheimer, a berlini alaplélektani mozgalom egyik vezető alakja, órákat tart. Bauhausban egy kurzus tartott a látás elemi funkcióiról.
nagyon szépen meg lehet mutatni, hogy hogyan jelenik meg ezeknek az óráknak azután a másodlagos hatása magában a festészetben, és
ha már filológiát említettem, Kefien van Tantenő szerző, megtalálta az egyik diáknak a rajzait Wertheimer, és majd a Wertheimer követő Klee előadássorozatról. Az érdekesség csak az, hogy itt közvetlenül lehet látni, hogy a pszichológusok által prédikált vizuális szervező hatások, azok valóban elérték a Bauhaus művészeit. Tehát ők nem csak úgy, mi utólag gondoljuk, hogy párhuzam volt közöttük, hanem ténylegesen voltak kölcsönhatások.
Ugye az előadás elején már említettem, még egyszer visszatérek rá, hogy a dekompozíciós látáselméletek azután 50 évvel később, jóval később, 50 évvel később valójában azt kezdik el hangsúlyozni, hogy ezekben a mozgalomban egy sajátos összhangban az idegrendszeri dekomponálás és a művészeti törekvés között. A dekompozíciós művészet az valójában a korai reprezentációkhoz próbál meg hozzáférni, és így tovább. Ennek voltak technologizált interpretációk.
Jules Béla, a számozású kiváló látáskutató, az tulajdonképpen a kezdeti számítógépes látáskutatások egyik úttörőjeként maga is négyzetes dekompozíciós művésszé vált, ahol ő megmutatta, hogy a korabeli, itt 1960-as évekről van szó, a korabeli számítástechnika jelen lehetőségek keresztül, hogyan lehet az ábrázoló művészet, a reprezentációs mozzanatokat visszaadni önmagukban jelentéstelen, és látszólag ismétlődő négyzet jellegű pixelekkel. Mondtam Arnhem kapcsán, hogy azért nem megyek végig a 10 lépéses listáján, mert vannak érdekesebb modern listák. Ezeknek a dekompozíciós művészeti, már kognitív művészet értelmezéseknek egy nagyon sajátos és kidolgozott új taxonomiát próbálja adni Ramachandra, aki többször leírja ezt, a leghíresebb listaszerű leírása a Ramachandra is Girsteinféle dolgozat. Ő is ugyanazt kérdeti, mint Zeki, hogy valójában a művészek az intuíció meg a kreativitás révén jutnak el a perceptuális nyelvtan primitívumai. Addig, amíg mi szegény idegtudósok laboratóriumban patkányok meg macskák egysejt elektródás vizsgálatával évtizedeken keresztül próbálunk feltárni, és az izgalmas az, hogy a kettő tulajdonképpen ugyanazt fogja hangsúlyozni. Az egyik mozzanat, amiről később nem fogok beszélni, a szuperingerek problémája, ugye, hogy tulajdonképpen azt látjuk a reprezentációs típusú művészetben, hogy annak van egy olyan átfogó etológiai kerete, és itt nagyon élesen virálják az előbb emlegetett művészet kiérdőjelező Pinker, ahol a művészet valójában szuperingereket hoz létre, ugyanúgy, mint a 10 törvényt. Az egyik a szuperingerek felé vezető mozzanat, a magyarázatlan csúcs felé választása, Pichi. Nem fogom elmagyarázni a képeken meg a szobrokon, hogy miért nevezi ezt Pichi-nek. Ugye ez mindenki számára világos. A másik elv a csoportosítás. Maga a csoportosítás jutalmazó értékű. Az élményben az, hogy mi észreveszünk, hogy valami hova tartozik, hogy mintázatokat keresünk valamiben, ez önmagában a művészet hozta öröm. Az izoláció egy-egy ilyen kiemelése, ugye ennek híres példáit ismerjük a karikatúrából, de híres példáit megjelennek mind az úgynevezett primitív festészetben, mind például autista gyerekek rajzolásaiban is,
ahol gyönyörű dinamikát látunk. Egyébként ez a kislány, ez az autista, ez Leonardo. A kislány elkezdték rendesen tanítani rajzolni, utána már nem tudott így rajzolni. Tehát ez az untrained eye, az iskolázatlan, önmagában zárt gyerek rajzol így. A perceptuális probléma megoldás, mondja Ramachandran, valójában a vizuális hatások egy része az azzal kapcsolatos, hogy a kép vagy tárgy vagy bármi valami lehetetlenséget mutat számunkra, és megpróbáljuk ezt feloldani. A szimmetria természetesen, a kontraszt, mindenhol mutatok egy valódi képet, és a másik oldalon az, hogy hogyan lehet ezt létrehozni egyszerű megoldásokkal, Vazarellit követve, vagy bárki. Ugye az esetlegesség kerülése, az ismétlés és a ritmicitás, az egyensúly, a metafora, ugye, erre nagyon büszke vagyok, ez illegálisan és engedély nélkül fényképeztem le egy magyar kiállításról. Nem tudom, látjátok, hogy mi az, ugye? De én hosszan egy igazi nagyon vigyáztak erre, és én kéne fényképezze le, és nagyon büszke vagyok, hogy lefényképeztem. Ugye a sokat emlegetett véd, egyébként csak, hogy mutassam, hogy ő nem csak elemzi ezeket az elemi hatásokat, ez egyébként, hanem létre is hozza, ő hosszú ideig elég elismert opart művész, vagy mit tudom én, performer, és így tovább. Ez a jutalom, Istvánnak azt mondtam, hogy előre veszem, de most megvártak türelmesen, akkor megkapod a végét. Természetesen, az elején is mondtam már, láttuk a római mozaikokon, hogy nagyon izgalmas, amikor ornamentika és ábrázoló művészet együtt. Erik Kendall a csigák tanulásának vizsgálatáért Nobel-díjat kapott kiváló osztrák-amerikai neurobiológus, ő tagadnál osztrák, nagyon föl van rendezve. Háborúban a botrányt is rendezett Ausztriába, mikor valami, azt hiszem, Bécs diszfolgánál akartak avatni, és eljött Bécsbe, és tartott egy nagy beszédet, hogy engem tényleg elkergettetek, ne hamisítok. Szóval Kendall öregkorára, most már Nobel-díjas, akármivel foglalkoztat, visszatért azért fiatalkori szerelméhez. Ő ez a jó iskolázásról szól Kendall élete, eredetileg irodalmár volt. Elment ugye a zsidóüldözések közepette Ausztriából 16 éves korában, beiratkozott a Harvard Egyetemre, a szakdolgozatát 53-ban a nemzeti szocialista ideológia megjelenése a német ifjúsági irodalomban témából írta. Abszolút bölcsész volt. A szerelme akkori mennyasszonya az egyik leghíresebb amerikai pszichoanalitikus lánya volt, és így tovább. De véletlenül, mivel tanár akart lenni, a bevezető pszichológia óráját egy Skinner nevű radikális ember tartotta a tanulásról. És azt mondja a kendelmegyés, hát ezekkel az elvekkel megmagyarázható az egész fasizmus még minden, úgyhogy gyorsan leadta a szakdolgozatát, van bölcsész diplomája, és beiratkozott orvosnak, és 40 éven keresztül azt mondta, hogy az elemi mechanizmusait kell megtalálni a tanulásnak. Az magyarázza meg azt a sok elfolytást, mint lényeg, amit mi Bécsben. Na, öregkorára visszatér oda, és írt egy nagyon szép könyvet, érdemes mindenkinek, műtörténésznek, művészek kutatóknak megnéznie, ami a század elő bécsi művészetéről szól. A mi szempontunkból az egyik különlegessége a könyvnek, hogy Klimt elemzésében azt mondhatja be, hogy Klimt izgalma az nem csak az ábrázoló nyugatkocsos elő tengeri irodalom van, hanem a nők ruháival kapcsolatos is. A nők ruháin ornamentikákat látunk, de ezek nem akármilyen ornamentikák. Klimt beiratkozott az orvos
egyetemre két hónapot anatómia órákra jár. Ezek mind szövetlenszetek, sejtlenszetek. Klip számára az élő szövet mintázata lesz a női test felruházásának ornamentális mintázata.
Kendall elemzésében igazából Klimt hatásának egyik titka valójában ez a különleges reprezentációs mozzanat, amit így meg úgy szecessziós, ilyen-olyannak szoktunk nevezni.
A másik pedig természetesen az ornamentika használata, ezt ő nagyon szépen már, mint Kendall nagyon szépen megmutatja, hogy hogyan jelennek meg Klimt erotikus rajzaiban is, és hogyan található meg, mint egy a test átfetszőségének egész problémája
abban a sajátos ornamentikában, amit ő rátesz, mint egy a nőkre.
Mit is tudunk mondani?
Hát az egyik az, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a művészet egészen érdekes a pszichológusok számára. Nem csak az érdekes, hogy mire gondolt Picasso, amikor ezt a képet festette, triviális művészetpszichológia, meg az, hogy milyen gondolnak a gimnazisták, amikor mutatnak a képet, Picasso képet, hanem a művészet sok szempontból kapcsolatban van, például a vizuális művészeteknél az emberi látvány szerveződés dinamikájával. Ezen belül a képek és ornamentika azok ennek a kettősséget, tehát a reprezentatív és ornamentikus típusú vizualitás kettősége az működik, figyelmeztet arra, hogy többféle útja van az emberi működésnek, és ez nagyon izgalmas a művészet keltette feszültségekben, és hát ezek igazából a művészet elemzése az a pszichológusok meg a kognitív kutatók számára segít megérteni és máshogy látni egyébként nehezen megközelíthető élménymódokat. Hát köszönöm szépen a türelmet, én azt ígértem, hogy kicsit 45 percre, bocsánat. És akkor várok kérdéseket, kommentárokat, amit elhallgattam, vagy amit rosszul mondtam, és így talán. Túl is érdekes, hogy mi sokszor esünk abba a csapdába, hogy ebből a mai nagyon könnyű reprodukálható világból indulunk ki. Csak hogy akár most maradjunk például a római hát, mozaikoknál. Igazából ezek hatásában benne van az a mozzanat is, hogy ezeknek az előállítása milyen, mennyi ismétlődő rutin, mozdulatot, munkát igényel. Tehát maga a vizuális ritmicitás mögött ott van a előállítás ritmicitása. Ugye gondoljatok arra, hogy a modern szövőgépek előtt a szövőszékekkel ezeket az ornamentikákat bemutató szőnyegeket mennyi ideig tartott csinálni, és mennyi ideig kellett ritmikusan ugyanazokat a mozdulatokat végezni annak, aki ezt létrehozta. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos oldala az ornamentikának. Azért nem beszéltem erről, mert nem értek hozzá. Tehát csak naívan látom, hogy az eredendő, ténylegesen manuálisan csinált ornamentika világában a mozgás ritmicitásának és monotóniájának élménye is állandóan benne van a néző szemében is, vagy a néző is megjelenik ez. Parancsoljanak. Tessék. Azt teszi ezt nagyon sajátossá, hogy ott nem csak a látványról van szó, tehát nem csak a látványnak a megszervezése, hanem a tértagolás és a térbe való testi elhelyezkedés, meg egyéb dolgok, de nagyon sok törekvés van. Tehát van egy tágabb irány is, ami nem egyszerűen ezeket a látott épület perceptuális szervező elvei és az emögötti gestalt elvek, hanem egyáltalán a klasszikus funkcionalista építészeti megfontolásoknak egy olyan pszichológiai interpretációját keresi, hogy az életmódunk szempontjából, hogy mit hordoz az életmód felé az épített környezet. Hát ez átfolyik igazából a művészet kognitív értelmezéséből a tágan vett környezetpszichológiával ez természetesen. Tehát, hogy vagyok én benne abban, és hogyan tudok mozogni abban a térben.
Hát nyilván a mentális tértök az is valami
is. Igen.
Az előzőnyét, az ember benne van. Az, hogy egy dolgot, egy érezzet, esetleg több alkalom a több irányból,
és hát a második világháborúban is, hogyha már itt a Bauhausról esett szó, kutatva, és egyébként ő a Bertheimer is együttműködve fejlesztette ki ezeket a találmányokat, talán nem nevezném, de megoldásokat. És hát ezzel párhuzamosan az Egyesült Államokban, a Chicagóban pedig az a nyugban hazult, később School of Design néven lett aztán ismert 1939 után, ott az a Moholy Nagy László, akit nyilván nem kell bemutatnom, volt az, aki a washingtoni elhárítással együtt dolgozott ki egy olyan programot, hogy adott esetben, hogyha Chicagót a német bombázók célba vennék, akkor milyen stratégiát lehet kidolgozni, milyen látáspszichológiai eszközökkel arra, hogy megtesszék ezeket a pilótákat. Tehát itt...
Így van.
Van egy magyar vonatkozása is.
Sőt, van egy harmadik magyar vonatkozása, azért lakoztam ide. Julesz Béla
azért lett olyan híres ember, mert 1961-ben az, aki ott előadt, az a Julesz, ő írt egy könyvet, az ilyen elméletének tűnő könyv, a Ciklopszi észlelésről, ami valójában egy nagyon fontos katonai programnak volt a mellékterméke. A katonai program az volt, hogy ő bemutatta, hogy a szokásos átszázás körülményei között, tehát az ilyen növényzettel, meg ágakkal, meg ilyen vásznakkal letakart tankok felismerésének kulcsa, repülő, tehát légi felismerésének kulcsa az, hogyha a légi felismerő rendszerek is sztereolátással rendelkeznek. A sztereolátás úgy jelent meg, a sztereolátás technológiai problémája Julesz számára, aztán az emberi látás problémájával vált, hogy egyáltalán mi hogy valósítjuk ezt meg, de a átszázás szempontjából az volt az ő hangsúlya, hogy a hagyományos átszázási trükkök leleplezésének egy nagy útja és lehetősége a sztereofotografizálás. Aztán persze megjelennek nem hagyományos módszerek, ugye ti még nem is éltetek, amikor a arab-izraeli háborúban az egyiptomi légierő szovjet tanácsra fából készült árrepülőgépeket tett ki, és így tovább. De sajnos az izraeliek a átszázás leleplezésének humán módszereit használták, tehát voltak kémeik, tehát ők pontosan tudták, hogy hol vannak a farepülők és hol vannak a fémrepülők. Tehát ők nem perceptuális módszert használtak ennek a nem hagyományos átszázásnak a leleplezésére. De visszatérve, ez nagyon izgalmas egyébként, amit mondtál, tényleg az első világháború utolsó éveivel az első tankok megjelenése kapcsán mindenféle ilyen nagy bazi fémtartályokat cipeltek különböző mindkét fél percepciókutatói, ki ilyen lövészárok szaggatt a mezőkhöz hasonlító helyekre, hogy hogyan lehet. Érdekes különben a technológia fejlődése, mert ott a pszichológusok mindenféle hülyeséget ajánlottak az átszázás kapcsán, tehát egyre rettenetesebb méretű tankok jöttek volna létre, hogyha az átszázás lett volna a fő probléma, de tudjuk jól, hogy a tanktechnika fejlődése éppenséggel a laposítás felé ment. Tehát nem, mert mind a haladás, mind pedig a tényleges körülmények közt az eltalálás valószínűsége az átszázás szempontjából ideális, nagyon ilyen állatkerti műszikla tömbhöz hasonlító tankokat ajánlottak ott a pszichológusok, amivel semmi, tehát annak már nem lett meg az ágyúzási haszna. A pszichológusok sokszor jutottak ilyen kudarcra. Az emlegetett Skinner az a 50-es években galambokkal végzett kísérleteket légi szóval légi indítású torpedók irányítására, ahol valójában a galambok egy ablakon keresztül azt tanulták meg, hogy mindig azt a csíkot csipkedjék, ami a hajóval hasonlít, és így tovább. Nagyon jó volt, csak aztán kiderült, hogy legalább 5 galambnak kell csipkednie ahhoz, hogy biztos legyen az irányítás, és ezeknek az összegzésére kellett egy kis elektronika, és akkor szólt valami mérnök, hogy de gyerekek, ez ilyen elektronika, akkor mi nem vezetjük inkább elektronikával? Tehát a galambokra már akkora elektronikát kellett beletenni, ami a sima elektronikai vezetést is sokkal bonyolultabb. Mert sokszor kiderül, hogy a pszichológiai elvű vadászati fejlesztés az szúrból. Mert még a galambos működik. Tulajdonképpen ugyanaz, ez most csak ilyen... azt próbálja megmutatni, hogy a különböző, a dekompozíciós művészeteket tekintjük, a színforma, a mozgás és a dinamikus forma észleléséért az agykéregnek milyen különböző dinamikus mozzanatai felelnek meg. Tehát az, amit az előadás elején említettem, hogy ez a Zeki, ez ilyen vállalatlan azt mondja, hogy én mondriánozgatok, de akkor már a végén már nem csak mondrián, hanem mindenféle dolgot belevesz, és valójában emberek mágnesben 10 percig ezeket a táncolókat nézik, ezeket a nyilakat nézik, és arra vagyok kíváncsi, hogy milyen aktivitás lesz mely vagy kérgi részekben. Tehát, hogy itt a dekompozíció az ténylegesen azt jelenti, hogy a mozgásnak, a formának és a színnek különböző helyeken felel, egy picit eltérő helyeken felel meg aktivitása az agykéregben. De azért ugortam át, mert nem akartam itt így elakadni, csak olyan analogikusan mondtam, hogy hát a művészeti dekompozíció és az idegrendszeri dekompozíció közötti viszont keresi ő, de ő tényleg viccesen úgy, hogy tényleges híres képeket használ fel a kísérletekben. Na. De hát, ha valaki Oxfordban van, akkor ezt megengedheti magának. Pesten azt mondanák, hogy ugyan miért kell ahhoz kassák kép? Hát azt rajzol a Lajos is valamit, azt nézegetjük. Már nem a kassák Lajos, hanem valamilyen Lajos, akkor kis Lajos, bocsánat, valaki. Rajzol valaki, Ferikém, rajzolj már valamit. Jó, hát köszönöm szépen a meghívást.